Nagy Total, a Trend FM film szemináriuma. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel. Minden kedden a 11 órai hírek után Péller Andrással a Trend FM-en.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól a Nagy Total. E heti vendégem már mondhatni visszatérő szinten Énekes Gábor, a filmtekercs.hu szerkesztője. Szia Gábor, örülök, hogy itt vagy velem a Nagy Totalban.
Szia Andris, és üdvözlöm a hallgatókat.
E heti filmünk, amit hoztunk a múlt heti házassági történet után, az Oscar Gála másik siker filmje, hát úgymond az aranyérmes, az Élősködők című dél-koreai dráma, vígjáték, azt hiszem, hogy ebbe a két kategóriába lehetne besorolni, ami 6 jelölésből 4 díjat elhozott, ezekben pedig ott van a legjobb film, legjobb idegen nyelvű film, legjobb rendezés, illetve a legjobb, mi is volt a harmadik díja?
Vágás.
És a legjobb vágásnak járó díjat is elhozta ez a film. Hát Gábor, szerintem ugye már korábban beszélgettünk, amikor az Oscar-díjról volt szó, hogy elképesztő teljesítmény, hogy egy film egyszerre hoz el ennyi neves díjat, pláne a legjobb külföldi film és a legjobb film kategóriában. Szerintem is én nem gondoltam volna, hogy pont Dél-Korea lesz az, aki egy ilyen filmet ki tud termelni magából. Hát szerintem kezdjük azzal, hogy milyen érzéseket is váltott ki a film, mit gondolsz róla úgy nagy összességében, jogos volt ez az elképesztő elismerés hullám?
Nagyon erős volt az idei mezőny, úgyhogy szerintem, hát nem tudom, legalább 2-3 film az ilyen hasonló módon megérdemelte volna. Azt, hogy ennyi díjjal térhetett haza, vagy hogy ennyi díjjal szórták meg, azt egy kicsit erősnek érzem, mert az, hogy mondjuk legjobb idegen nyelvű filmdíját megkapja, és akkor még a legjobb filmét is, kicsit ilyen overkill. Viszont alapvetően, ha bármelyik díjat nézzük, akkor igazából valahol az összeset megérdemelte. Nagyon jól, nagyon szépen van vágva. Hogyha összehasonlítjuk az előző évi nyertessel, díjazottal, ugye a Bohém Rapszódiával, ég és föld. Hatalmas nagy különbség van a két film között. Külön kurzus lehetne arról készíteni, hogy ez a film mennyire szépen van megvágva. Kifejezetten az a jelenet, amikor ugye ki akarják tenni a Kim család szeretne megszabadulni a bejárónőtől. Hát ez egy gyönyörű ilyen 10-15 perc. Ezt tanítani lehetne. Úgyhogy én meg vagyok vele elégedve, és igazából talán a házassági történet, aminek én egy icipicit jobban szurkoltam.
Vázoljuk fel a történetet, hogy miről is volt szó. Arról beszélhetünk, hogy van itt egy dél-koreai család, akik hát mély szegénységben élnek, szerintem mondhatjuk ezt. Egy lepukkadt, összkomfortosnak távolról sem nevezhető pincében élnek, napról napra, gyakorlatilag pizzás dobozhajtogatásból próbálnak egy kis bevételhez jutni, amikor egyszer csak egy kiváló lehetőség adódik a család legfiatalabb tagja, Kim Giu előtt, méghozzá az, hogy egy módos család lánygyermekét angolra taníthatja.
Igen, és tulajdonképpen már volt egy hasonló filmje Bong Joon-ho-nak. Ez a 2006-os The Host, magyarul a gazdatest névvel jelent meg. Egyébként egy nagyon hasonló sztoria van. Ott is egy ilyen szegény család, egy Park családnak a történetét követhetjük végig, és hasonló módon próbálnak így boldogulni az életben. Tehát tulajdonképpen a rendező korábban már felskiccelte ezt a fajta ilyen osztályharcos tematikát, egyébként ezt az összes filmében csinálja, és az okját attól kezdve a Snowpiercer-en át ugye az említett gazdatestig, és tulajdonképpen most ért el arra a pontra, ahol így a különböző filmekből azokból tulajdonképpen egy ilyen eszenciát sikerült elérnie, és talán ezúttal sikerült a legjobban kifejtenie az osztályharccal kapcsolatos gondolatait.
De akkor egyébként Bong Joon-ho a rendező, forgatókönyvíró, producer, hát gyakorlatilag ebben a filmben a színészi játékon kívül minden az övé, minden az ő zseniét mutatja. Én mondom őszintén, nem voltam annyira tisztában egyébként a dél-koreai filmgyártással, de akkor azt mondod, hogy ő egyébként már egy ilyen régóta elismert rendező nemzetközi körökben is?
Abszolút, tehát hogy ő már azért több mint 20 éve tevékenykedik, de jó ideig, azt hiszem 2013-ig elsősorban tényleg csak a hazájában, Dél-Koreában volt így igazán ismert, és aztán az első angol nyelvű filmével, a Snowpiercerrel, tört be tulajdonképpen így a nyugati filmiparba, filmvilágba, amiben ugye már amerikai színészeket is szerepeltetett, és valahol egyébként ezzel a filmmel, a Parazitákkal még így vissza is lép egy kicsit így ebbe a dél-koreai, sőt teljesen visszalép ebbe a dél-koreai millióbe, így pláne érdekes egyébként, hogy pont egy ilyen filmet választottak ki a legjobb film kategóriában is győztesnek.
Bár mondjuk ugye hozta magával a kicsit angolos jegyet abban a tekintetben, hogy érdekes, egy-egy pillanatban valamiért angolul szólalnak meg a szereplők. Jól sejtem, hogy a eredeti dél-koreai nyelven is ugyanazok a helyek, amik a magyar szinkronnal angolul hangoznak el, azok nyilvánvalóan angolul hangoznak el a eredeti verzióban is. Szóval, hogy hozta magával ez, néha én indokolatlannak éreztem a respect felkiáltásokat és ezeket az angol megnyilvánulásokat. Lehet ennek esetleg valami utalása, esetleg talán korábbi filmjére, vagy itt ez a kicsit ilyen európanizálódó filmművészetére, vagy ez csak szimplán ilyen színesítő elemek voltak?
Alapvetően a Bong Joon-ho munkásságára nagyon nagy hatást gyakorolt a nyugati filmkészítés, illetve a nyugati alkotók, ezt ő maga is több interjúban nyilatkozta és elismerte, hogy milyen nagy mértékben merít tulajdonképpen a nyugati filmekből, illetve műfajokból. Ahogy említetted egyébként a beszélgetés elején, ugye te fölhoztad azt, hogy ez egy vígjáték, illetve dráma keveréke. Kiegészíteném azzal, hogy vannak benne ugyanúgy horror elemek, thriller elemek, tehát nagyon-nagyon sok minden találkozik, és egy ilyen nagyon erős ilyen műfaji hibridről, ilyen keversről beszélhetünk, és igen, tele van apró utalásokkal, kikacsintásokkal, és ilyen főhajtásokkal a nyugati filmipar és a nyugati kultúra felé is, szóval ez így nem véletlen.
Nem lehetett túl nagyon nehéz egy ilyen, ahogy te szavaiddal élve, filmhibridet megcsinálni? Rengeteg helyen csúszhatott volna el, viszont amikor megnézzük a filmet, akkor azt látjuk, hogy nagyjából minden a helyén van, olajozott gépezetként működik a film percről percre, szépen megkomponált jelenetekkel, szép felépítéssel, tök jó kameramunkával egyébként, a szűk tereket is nagyon jól kezeli szerintem az operatőr. Nagyon tetszett, amikor a gazdag jó környezetben vagyunk, a felső osztályban, akkor sokkal tágabb, szabadabb tereket kapunk, amikor visszasüllyedünk a nélkülözésbe, alsó osztályba, akkor pedig szűk, sötét, nyírkos, ugye a beltér, mint az utca. Szóval, hogy így szerintem tök jó párhuzam volt ez is a szorongás, és a gyakorlatilag ez a pénz és a gazdagság miatti szabadság, amivel már talán nem tudunk mit kezdeni. Amúgy a lakás is, amit ugye az élősködők megszállnak, az is egy ilyen tök kihasználatlan tér volt az én szememben. Hatalmas terek, kevés bútorral, legalábbis a térhez képest kevés bútorral. Ilyen fölöslegesen nagy terek, amit szerintem itt ez a kicsit ilyen eltunyultság, a pénz és a gazdagság miatt ilyen elkényelmesedést akarhatta szimbolizálni, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez tudatos volt.
Szerintem abszolút belefér az a gondolat, hogy tudatos volt, sőt, tehát az egész térábrázolás, a térkezelése a filmnek, ahogy mondtad, ugye a Park családnak, a gazdag családnak a lakását, azt egyrészt megtalálták, utána kialakították, az szintén külön fejezetet, meg külön díjakat érdemelne. Szerintem nagyon jól érzékeltette a téren keresztül, pont ahogy azt említetted, azokat a különböző érzelmi állapotokat, hogy egy szegény család milyen állapotba kerül a saját helyzetét, saját szituációját illetően, illetve fordítva nagyon jól leképezte a gazdag milliónek azt az ilyen úgymond tunya attitűdjét, amit ugye láthatunk a filmen. Ugye alapvetően arról van szó, hogy a történet szempontjából, hogy van egy szegény család, a Kim család, akik tulajdonképpen beolvadnak, beépülnek egy gazdag családnak a hétköznapjaiba, és hát munkát vállalnak náluk tulajdonképpen.
Igen, egyébként erre arra akartam kérdezni, hogy mikor először belegondolunk, akkor valahogy érezzük, hogy ez rossz. Amit csinál a Kim család, az nem jó, ilyen csalást érzünk benne, jó, igen, például ugye Kim Giunak, a fiúnak, aki angol tanára lesz a gazdag család lányának, Park Kik lányának, az ő esetében az teljesen megállja helyét, hogy ott például az egyetemi diplomát, amivel jelentkezik, azt ő hamisítják, az egy hamis diploma, de
ezen... A húga hamisítja meg.
Igen, 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 de hogy ezen túl igazából, hogyha belegondolunk, akkor mit csinálnak? Elmennek és elvégzik a munkájukat, angolul tanítanak, foglalkoznak a gyerekkel, aki ugye ilyen rajz- és művészetterápiát csinál a Kim Gi-jong, ugye a Kim család lánya, a sofőr. Sofőrködik, hurcolálja.
Tehát az apuka, a szegény családnak az apukája.
Igen. Ő Kim Gitek, aki az apuka, a szegény család apukája, ő sofőr lesz a család, és rendesen végzi a dolgát. Chung Sung, a szegény család anyukája, ő pedig a házvezetői feladatokat ténylegesen ellátja. Tehát, hogyha igazából belegondolunk, akkor ez az alapkoncepció, hogy ők beépülnek. És ez most szerintem egy ilyen pejoratív kifejezés, hogyha belegondolunk, negatív jelentéstartalmat hordoz magába. Ez nem feltétlenül rossz, hiszen nem verik át a Park családot, meg is a munkát, hogyha végül is belegondolunk, akkor elvégzik, de mégis érezzük, hogy ez így nem tisztességes, és nem jó, amit ők csinálnak.
Igen, abszolút. Én is ugyanezt éreztem, és ezt nagyon, talán egy ilyen, több mint egy órán keresztül nagyon jól elhinti bennünk azt az érzést a rendező, illetve a maga a film, hogy valahol drukkolsz is ennek a családnak, pont azért, mert látod, hogy mennyire rátermett módon tudják megteremteni maguknak azokat a feltételeket, hogy egy gazdag családnál dolgozhassanak. Azt is látod, hogy elvégzik, és mondhatni jól végzik el a rájuk kiszabott munkát, és ezért te nézőként úgy vagy vele, hogy hát akkor meg is érdemelték. Aztán utána, ugye amikor az anyuka beépül ugye ebbe a gazdag családba, ugye hát csak úgy tud beépülni, hogyha helyette kitúrják az előző házvezetőnőt, és ott már azért elég erősen érzed azt, hogy ez morálisan így...
Igen, mert tudni kell az eredeti házvezetőről, hogy ő egy több generációs házvezető ebben a házban, a háznak a tervezőjét is építőjének a házvezetőnője volt, és azután maradt ott a háznál, hogy a Park család beköltözött, tehát ő régebb óta van a házban, mint maga annak az ura és úrnője.
Jobban ismeri a házat, mint maga a bennélő család, a Park
igen,
család.
Hát vannak annak a háznak egyéb titka is, amiről majd később fogunk szót ejteni. Hát igen, morálisan ez nem szép, mondja tényleg, hát gyakorlatilag itt az allergiát kihasználva mérgezik meg a házvezetőt, és elhitetik, hogy ő TBC-s, hogy kirúgják, szóval igen, ezt is valahol meg lehet, ez nem jó, morálisan semmiképpen sem pártolandó, elítélendő cselekvés, de valahogyan mégis, amit te mondtál, igen, hogy egy szegény család, akik leleményesen, ügyesen megteremtik maguknak a lehetőséget, de hogyha belegondolunk, magát a családot nem rabolják ki, őket nem verik át, mert a munkájukat elvégzik, kezdetben talán nem akarnak a túlzottan ártani ennek a családnak, ők csak szeretnének egy jobb életet, egy jobb életről álmodoznak.
Igen, és mi is ezért drukkolunk, és aztán, ahogy szép lassan telnek, múlnak a percek, aztán az órák, azt látjuk, hogy nincs semmi tervük a jövőre, nincs perspektívájuk, nincs vízió a család előtt, hogy de merre menjenek, de mi legyen a következő lépcsőfok, de mit szeretnének elérni, mit szeretnének megvenni egyáltalán abból a pénzből, hanem igazából eldolgozgatnak, kihasználják ezt a családot, amennyire csak lehet, és azt veszed észre, hogy teljes mértékben ilyen dezorientáltak. És ezt nagyon jól jelzi az a rész, amikor a gazdag Park család elutazik. Ott hagyja a házat, és ráhagyja az újdonsult házvezető nőre, ugye a Kim család anyukájára.
Chung Sungra.
Igen, és ő hát pedig beengedi ugye az egész családját, és négyen ott elhéderelnek a kanapén, esznek, isznak, igazából egy ilyen... teljes lealjasodás folyik ott a lakásban, és tökéletesen jelzi az a rész, hogy nekik tényleg semmi perspektívájuk nincs. A rájuk hagyott szabadsággal, mint egy gyerek, akit egyszerűen így magára hagytak, nem tudnak mit kezdeni. Nem tudják artikulálni a saját vágyaikat, a saját elképzeléseiket vagy terveiket, és az az a pont, amikor nézőként eljutsz odáig, hogy hát valójában ők nem is annyira elkötelezettek, mint amennyire először gondoltad volna a film során. Nincs tervük ezzel a munkával, igazából.
Igen, és erre van egy másik tök jó példa, amit én a film, amit te említettél, ez a, amikor birtokba veszik a megüresedett házat, amíg elutazott a Park család, akkor ugye már akkor jövünk rá arra, hogy ez teljesen kilátástalan. Eljutottak erre a pontra, megszerezték, amit akarnak, és amúgy tök fura egyébként, hogy ahogy kiszakadtak a pincelakásból, és bekerültek a nagy, tágas, gazdag lakásba, ők se tudtak mit kezdeni a hirtelen jött gazdagsággal, fetrengtek a kanapén, vedeltek, ettek, de hogy így nem jutottak előrébb egy fikarcnit se, és ott fogalmazódik meg az, hogy egyáltalán nem tudják, hogy mit csinálnak, nincsen tervük, és ez majd a film későbbi pontjában megint egy fontos monológhoz fog vezetni, illetve ez előtt van egy másik jelenet, amikor a pincében ülik körbe az asztalt, és akkor már mind a négyen beépültek a Pák családhoz, apa, anya, gyerekek már mind ott dolgoznak, nagyon jó fizetésért, és én azt gondoltam volna, hogy elkezdenek majd maguknak menü cuccokat venni, materiális javakat, beköttetik az internetet, és már nem lopni fogják a szomszéd kávézótól, vesznek maguknak jó ruhákat, számítógépet, kocsit, akármit, és ez nem történik meg, hanem ugyanúgy, mint a film legelején, körbeülik abban nyomorba azt az asztalt, és már egy fokkal jobb kedvűen, de ettől függetlenül csak ott ülnek, és isszák az olcsó sört, meg eszik az olcsó kaját, pedig hát papíron ekkor már négy kifejezetten jó keresettel rendelkeznek.
Igen, amiben már hatalmas potenciál van. És ez az a pont, amikor tulajdonképpen felismerjük azt, hogy az elején azt gondoltuk, hogy az élősködők a gazdagok, akik kihasználják a szegényeket, és aztán itt valahogy így fordul a kocka, és meglátjuk, hogy tényleg ennek a dolognak két oldala van. Itt ez a szegény alulról jött réteg nem annyira azonosulható, mint mondjuk tegyük fel a Jokerben, hanem ugyanannyira elítélendő morálisan, mint amennyire éppen a gazdagabb, mondjuk a gazdasági elit. És itt válik így eléggé ilyen kifinomult át tulajdonképpen az élősködőknek a sztoria, hiszen azt látjuk, hogy mind a két oldalról megmutatja, illetve mind a két oldalnak megmutatja a visszáságait. És ugye a rendező ezt szintén már, ez egy ilyen hagyomány az ő munkásságában, hogy ennek a szociális ellátórendszernek, illetve a liberális piacgazdaságnak az egymásra utaltságát, a folyamatos függését mindig ilyen metaforákban jeleníti meg, és ez itt kristályosodik ki a legjobban, hiszen itt egy térbe zárja ezeket az embereket, és igazából egyik réteg, egyik társadalmi osztály sem tud a saját kis különálló rétegéből kiszakadni.
És itt jön el az a pont, amikor most megbeszéltünk, eljutottunk a filmnek, majdnem a feléhez. Ez egy hosszú filmről van szó, egyébként 2 és 1/4 órás, tehát egy kifejezetten hosszú filmről van szó, viszont nem éreztem a játékidőn azt, hogy felesleges elemek lennének. A mostani filmek általában mindig ilyen filmmonstrumok. A 2 óra az már nem lep meg minket, de nagyon sokszor ez eléggé demagóg dolog lesz, amikor a készítők nem tudják elengedni a sztorit, belekerülnek olyan fölösleges elemek talán, amik elhanyagolhatóak lennének, és egy kicsit feszesebb iramúra tudnák nélkül venni a filmet, és így érezzük, unjuk, nem feltétlenül jó. Itt ennél a filmnél viszont a maga nagyon hosszú játék idejével nem érződött feleslegesnek. Nem érződött feleslegesnek ez a több mint 2 óra. Minden perc gyakorlatilag építette azt a kis várat, akár melyiket kihúztuk volna, akkor lehet, hogy borult volna a kártyavár.
Pontosan. Ez szintén a nagyszerű vágás dicséri. Az egész forgatókönyv nagyon pontosan ki lett találva, illetve a rendező saját maga nyilatkozta, hogy az egészet már a fejében elképzelte. Tehát a képről képre, és utána ugye nagyon részletes storyboardot rajzolt ennek a történetnek, tehát ő minden tényleg a legapróbb részletekig kitalált, és ez minden bizonyos tényleg elég jót tett a filmnek, mert én se éreztem, hogy hosszú lett volna a játékidő, és pont azért, mert a rendező nagyon jól tud játszani a nézőknek az elvárásaival. Tehát ugye az első félben ugye pont azt hiszük, amiről ugye már beszéltünk, hogy itt egy felemelkedés történetet látunk, és miután ez nem következik be, és egy idő után unalmassá válna, akkor viszont elkezdenek felgyorsulni az események.
És bejönnek a thriller és a horror fűszerek, mondhatjuk. Pontosan. A történetbe, és innen fogjuk folytatni a Nagy Totál következő részében, viszont most reklám jön, és utána híreket is mondunk, de semmiképpen sem menjenek messzire, hiszen mindezek után folytatódik a Nagy Totál.